Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő, az ELTE tanára, az Inforádió Arena című műsorának vendége. Témánk pedig Nagy-Británia Európai Unióból való kilépése. Melyik fél, Brüsszel vagy Londonnak az érdeke az, hogy a jelenlegihez hasonló gazdasági viszony fennmaradjon a közösség és a Szigetország között?
Elsőbb a briteké, hiszen azért látni kell azt, hogy nem két teljesen egyenlő fél ül az asztal két oldalán, tehát az EU oldalán ott van 27 állam, 450 milliós lakossággal, a briteknél 61 milliós lakosság, tehát azért nem egyenlő felekről van szó, és ennek megfelelően az EU vezetői meglehetősen merevek, legalábbis nyilvánosan. A britek sokat panaszkodnak arról, hogy Michel Barnier, most legutább Donald Tusk Salzburgban nagyon keményen neki ment Theresa May-nek, és nyilvánosan.
Sőt, tehát Macron is, és Merkel is.
Igen, Merkel is, és Macron is. És hát Macron, aki újabban eléggé ilyen színes nyelvezetet használ, egyszerűen azt mondta, hogy akik azt mondták a briteknek, hogy a Brexit az jó lesz, azok hazudtak, meg hazugok. Tehát egyrészt van ez a nagyobb súly az egyik oldalon, másodszor, ahogy lehet, hogy korábban erről szó volt, hogy az Európai Uniónak azért az egyik alapvető elve az, hogy a britek ne járjanak jól. Ugyanis, hogyha a britek jól járnának, tehát magyarul egy-két kötelezettségtől megszabadulnák, és ugye akkor továbbra is a Vámuniónak és az egységes piacnak a tagjai maradtanak az összes előnye egyetembe, mint ahogyan a munkáspárt követeli, az idézőben rossz üzenetet küldene a többi tagállamnak, mert azért valljuk meg őszintén, hogy az EU és a jelenlegi föderális központosító törekvések, azok nem mindenhol nagyon népszerűek.
Tehát akkor kvázi ezzel a brit kilépéssel az Európai Unió példát akar statuálni, hogy senkinek ne forduljon meg a fejébe az, hogy kilépne a közösségből?
Igen, ezt így nem szokták mondani, ezt nem szabad így mondani, hanem hát helyette minden mást kell mondani.
Elérheti ez Brüsszel?
Brüssel, hogy mennyire egységes?
Nem, hogy ezt elérheti? Ezt, hogy
elérheti elvileg. Ezt a fajta... Tehát rákényszerített a britekre egy no deal-t, vagy egy hard Brexit-et. Ezt megteheti, és az EU kevesebbet veszítene ezzel, mint a britek. És ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy azért mind a ketten eléggé komoly pókerjátékba fogtak, hogy most mennyire blöfölnek és mennyire nem, ez egy másik kérdés, mert hogyha az európaiak tényleg kőkeményen kitartanak amellett, hogy semmifajta előnyt a britek ne tartsak meg, és meg kell mutatni azt, hogy a kilépő országok igenis rosszul járnak, és az EU-ban mindennek ellenére jobb az élet, mint az EU-n kívül, akkor ezt keresztül tudják vinni, és természetesen megvan az EU-nak mondjuk az a gépezete, amelyik megfelelően tudja majd időzőjelben kommunikálni a különböző független csatornákon keresztül, hogy hát a britek magukra vessenek. Ezen nem érték föl, hogy milyen hátrányokkal járhat a kilépés, és az, hogy az EU tegyen engedményeket a briteknek, akik ott akarják adni az EU-t, az úgymond az alapelvekkel nincs összefüggésbe, illetve az EU arra fog hivatkozni, hogy az alapelveket védi, és az alapelvek olyanok, amiknél nincsen kompromisszum.
Ugye a kontinensnek egyik fontos kérése volt, ha lehet így fogalmazni, az a munkavállalók helyzete. Akik már ott vannak a Szigetországban, ez mintegy 3 millió Európai Uniós polgárt jelent, illetve adott esetben azok a britek, akik az unió területén dolgoznak. A brit kormány elfogadott egy határozatot, amely egységesíteni az Európai Unióból és az EU-n kívüli országokból érkezők bevándorlási szabályozását. Ez hogyan hathat adott esetben például az ott dolgozó magyar munkavállalókra, vagy akik mondjuk a következő másfél évben szeretnének kimenni?
Hát valószínű, hogy ez megnehezíteni bizonyos szempontból, főleg az, hogy itt olyan kérdésekről van szó, hogy mikortól jogosultak ezek a munkavállalók különböző kedvezményekre.
Van egy ilyen 5 éves szabály, nem?
Igen, igen. És abban a pillanatban, hogyha az EU-n kívülieket és az EU-n belülieket, tehát abban az esetben mind a kettő külföldi lesz ilyen szempontból, egységes szabályozással leesik, az hátrányosan érinteni a mai helyzethez képest az EU-ból érkezőket.
Az EU-ból érkezőket, de mi van azokkal, akik mondjuk nem tartózkodnak 5 éve életvitelszerűen Nagy-Britániában, és mondjuk 2020 végéig sem fogják ezt az időt elérni?
Hát ezt nem tudom ilyen például megmondani, hogy mi lesz.
Mert ugye Tereza még korábban azt nyilatkozta, hogy semmi bántódásuk idézőjelben nem lesz az ott dolgozó uniós állampolgároknak, most meg belengedte ezeket a feltételeket nyáron. Illetve most is.
Igen, ez elsőbb megint csak azt hiszem, hogy a hardbrexiteseknek a nyomására történt. Ugyanis az egyik kényes pont itt a bevándorlás ügye volt, illetve a migráció ügye volt, és már az előző konzervatív kormány is, tehát a Cameron-féle kormány is megígérte annak idején, hogy egy plafont fog szabni az évenkénti a munkavállalók számának. Na most ezt Nagy-Britannia nem tehette
benne volt
meg,
ebbe? Tehát az EU-s, az EU-s állampolgárok is benne voltak, meg azon kívül
is? Igen, tehát EU-s állampolgárokkal szemben ugye ezt nem tehette meg. Most sem pedig viszont adott esetben megtehetné, hogyha nem az EU-nak a tagja. És ez egyik vitáspont, ugyanis az EU ragaszkodni szeretne ahhoz, hogyha a britek hozzáférést akarnak még mindig az egységes piachoz és a vámunióhoz, akkor ne csak az árukat, hanem az emberek szabad mozgását is fogadják el. Ebbe az esetben viszont már ez a bevándorlási kérdés megint csak egy kicsúszna a britek úgymond felhatóság alól, mert korlátlanul mehetnének az EU országokból be Nagy-Britániába emberek.
Ugye Theresa May miniszterelnök szerdán New Yorkban az ENSZ közgyűlésén nyilatkozta azt, hogy a mozgás szabadság véget ér, de új bevándorlási rendszert alakítanak ki, amely lehetővé teszi az üzleti élet és az egyetemek számára a legjobbak bevonzását az Egyesült Királyságba. Ez azt jelenti magyarra fordítva, hogy akkor most szemezgetni kezdenek a különböző emberek között, illetve képzettség szerint?
Igen, ez nem új dolog. Mondjuk közismertebb példa ebben a szempontban Ausztrália, ahol a bevándorlásnál pontrendszer van, és az szerint bírálják el a különböző kérelmeket, hogy az illetőnek a képzettsége mennyire illik bele az ausztrál munkaerőpiac igényeibe. Valószínű, hogy Theresa May is valami erre gondolt, hogy a korlátlan bevándorlásnak vagy munkaerőáramlásnak ilyen szempontból véget akarnak vetni, és ők is valami fajta pontrendszert vezetnének be, aminek alapján a szakképzetteket, a diplomásokat és tovább előnyben részesítenék a szakképzetlen munkaerővel szemben.
A tárgyalások jelenlegi szakaszát nézve mennyire tartja elképzelhetőnek, hogy a Brexitet követően London külön megállapodásokat kössön az egyes uniós tagállamokkal?
Hát utána mindenképpen, hogyha hard Brexit lesz, akkor egyszerűen a Nagy-Britániát vagy az Egyesült Királyságnak úgymond szabad lesz a pálya. Viszont a másik kérdés az, hogy az unió országai nem köthetnek szabadon megállapodásokat a harmadik országgal, hanem az uniós elveket kell betartani. És a britek nem is elsősorban az Európai Uniós országokra gondolnak, amikor a szabadkereskedelemnek az előnyeiről beszélnek, hanem olyan országokra, amelyek Európai Unión kívüliek, tehát ázsiai országok, afrikai országok, latin-amerikai országok, egy időben felvetődött az, hogy megint föl kellene kicsit jobban melegíteni a nemzetközösségi kapcsolatokat ilyen szempontból. Tehát itt határokat szab az EU országokkal való kereskedelmi kapcsolatoknak az, hogy az EU-ba szigorú szabályok vannak, hogy valamelyik országgal szembe hogy lehet üzletelni. Többek között hát közismert például Magyarország esetében is, hogy a magyar-kínai megállapodásokat is az Európai Unió felé tudja vizsgálni, hogy megfelelnek az EU-s versenyszabályoknak.
Egyébként gazdaságilag melyik kedvezőbb London számára, hogy a jelenlegi rendszer, hogy az Európai Unió tagja és olyan megállapodásokat kötett a harmadik országokkal, amilyeket a Brüsszel adott esetben engedélyez, vagy az, hogy ez föloldódna, és amiről a tanár úr is az előbb beszélt, hogy szabadon tudhatnak kötni bármilyen megállapodást, egyességet harmadik országbeli, vagy más harmadik országgal. Melyik jobb gazdaságilag Londonnak?
Hát ez volt az egyik nagy kérdés a Brexit előtt. A közgazdászoknak a többsége az előző mellett foglalt állást, tehát azt mondta, hogy Nagy-Britániának a gazdaságilag jobban megéri az EU-n belül maradni. A kisebb ség azt mondta, hogy hogyha Nagy-Britannia úgymond szabad kártyát kap az EU kívüli országokkal, és nem köti az EU szabályzata, akkor sokkal szabadabban tud mozogni a világkereskedelembe, és ehhez hozzátették azt, hogy hát hozzá egy ilyen közismert dolog, hogy a gazdasági súlypont a világon kezd eltolódni az atlanti térségből, főleg a csendes-óceáni, indiai-óceán térségébe, tehát, hogy ott vannak új, óriási lehetőségek, de ezek ilyen pillanatban inkább potenciálisan léteznek. Hogyha megnézzük a brit kereskedelmi kapcsolatoknak a volumenét, akkor mindig az EU országok vezetnek a többiekkel szemben.
Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke ugye november közepére egy rendkívüli uniós találkozót hívott össze az Egyesült Királyság kilépésével összefüggésben. Mi az a legvégső határidő, amikor meg kell állapodni a EU-nak, illetve az Egyesült Királyságnak?
Hát valószínű december lenne.
Mert ugye minden tagországnak ezt ratifikálni is
igen,
kell.
Március 12-e az az időpont, amikor életbe lép az 50. cikke, ha csak nem tolják ki, tehát még megvan az a technikai lehetőség, hogy kitolják azt a határidőt, de ez az összes EU tagországnak az áldását kellene adni.
Mekkora lehetőséget lehet ennek, és mennyivel lehet neki tolni?
Hát ki lehetne tolni, nincs határidő, hogy mennyivel tolják.
Évekkel
ki.
Is akár?
Akár évek is ki lehetne tolni, és eleve most ilyen pillanatban egyfajta áthidaló megoldásként felvetették ezt a vak Brexitet. Tehát az, hogy március 19-ig, illetve mondjuk év végéig valamilyen megállapodás van, ami hát általános irányelveket fogalmazna meg, nagyon sok részletet függőbe hagyna, és utána következne egy közel két éves átmeneti időszak, amikor ezeket a részleteket végigbeszélnék, és hát meg végrekesítenék.
Tehát ha ez a lazább megállapodás tető alá kerülne, akkor a márciusi időpont tartható?
Hát, hogyha decemberig valószínű, tehát akkor elképzelhető, persze ez egy politikai kérdés, mert egyértelmű, hogyha egy adott tagállam ezt a megállapodást akarja támogatni, akkor azért 3 hónap alatt talál időpontot arra, hogy a parlamenti napirendre tűzze ezt. Hogyha az EU rábólint erre, akkor valószínű az összes 27 tagállam, hiszen az EU a nevükbe tárgyal, alá fogja ezt írni. Ahogy mondtam, ilyen pillanatban ezt az áthidaló megoldást emlegették, ezt a vak Brexitet, viszont ennek a hátránya az, hogy újabb aránylag 21 hónap, 2 évre kitolná ezt a bizonytalansági, bizonytalan időszakot, ami az üzleti életnek elsőbben nem tenne jót.
Mi van akkor, hogyha egyáltalán nincsen megállapodás, se ilyen, se olyan?
akkor az úgynevezett no Brexit van, akkor Nagy-Britannia március 12-én összes jelenlegi kapcsolatot elveszti az EU-val, és semmi nem történik, már csak a szempontból.
Erre mondják az ellenzékek, hogy ez nemzeti katasztrófával érve
igen,
fel.
Hogy ez semmifajta megállapodás nem lenne, akkor hirtelen Nagy-Britannia ott állna magát idézőjelbe az Atlanti-óceán kellős közepén, bár nem pont ott van, anélkül, hogy megállapodás lenne.
De ez mit jelent, hogy akkor megszűnne minden gazdasági és jogi kapcsolat az Európai Unióval?
Minden gazdasági jogi kapcsolat, tehát a Vámonió, a egységes piac, szabad munkáreállomlás, szolgáltatások áramlása, az Európai Bíróság fennhatósága, a munkaügyi, a munkavédelmi jogszabályok, stb. Ezek egy szempillantás alatt ezek eltűnnének.
Mi lenne akkor Észak-Írországgal?
Észak-Írország akkor lépne életbe az, hogy Észak-Írország és Írország között határ lenne, mert ez lenne akkor az EU külső határa, és abban a pillanatban, hogyha nem lenne ez a no Brexit lenne, akkor Észak-Írország és Írországnak a határán újra vámellenőrzések jönnének, újra a határellenőrzés személyeknek, áruknak, mindenek az ellenőrzése, és ennek van az a nagyon, nagyon komoly politikai kockázata, hogy egy 500 kilométeres határon újra kiépíteni gyakorlatilag az ellenőrző pontokat, és ez azért az Iránnak nagyon könnyű célpontot jelentene, és sokan attól tartanak, hogy ebbe az esetben föllángolhatna megint ez a fajta polgárháború, amit 98-ban sikerült valamilyen módon lecsendesíteni.
Az ön szavaival élve ez a no Brexit lehet érdeke Brüsszelnek?
Elvileg nem, de
akkor már, senkinek sem érdekel?
Igen, de már egy csapat ezen dolgozik, és most a legutóbbi csúcstálkozón a holland miniszterelnök és az ír miniszterelnök is, tehát Leo Varadkar, illetve Mark Rutte, és arról beszélt, hogy dolgoznak azon a forgatókönyvben, hogy nem lesz semmifajta megállapodás. Nagy-Britániában is, és általában Brüsszelben is egy egész csapat dolgozik azon, hogy mi lesz akkor, hogyha nincs semmifajta megállapodás, tehát különböző forgatókönyvekre felkészülnek azért a felek.
Európa biztonságát mennyire befolyásolja a brit kilépés? Ugye a NATO egyik elég erős tagja Nagy-Britannia, és Európa szinten is az egyik legnagyobb haderővel rendelkezik. Mi lesz itt Európa biztonságával a Brexit után?
Igen, hát ez egy neurologikus kérdés. Tulajdonképpen Európa még így is a britekkel együtt egy kicsit sarkosra fogalmazva gazdasági úrás és katonai törpe volt. A britek kilépésével az EU biztonság és védelmi politikája nyilvánvalóan komoly sebet fog kapni. Egyetlen egy számba vehető ütőerő, ez a francia marad, akik nukleáris képességgel rendelkeznek, de hát a franciák azért nem valószínű, hogy idézőben meg akarnak halni Rigáért vagy Tallinért. Tehát én úgy látom, hogy többek között erre a forgatókönyv felkészülve többek között a baltak és a lengyelek nagyon erősen udvarolnak az amerikaiaknak. Legutoljára a Andrzej Duda elnök járt Egyesült Államokba, és már ugye arról beszélt, hogy egy Trump támaszpontot hoznának létre, és az amerikaiak ugye ezzel területolt jelenlétet biztosítanak már most is, hivatosan az orosz fenyegetés miatt, de a baltiak, a lengyelek elsősorban soha nem nagyon bíztak abba, hogy a nyugat-európaiak még a britekkel együtt is komoly ellensúlyt tudnának képezni adott esetben az oroszokkal szembe. Ezt kizárólag az Egyesült Államokban látják, és hogyha a Nagy-Britannia kilép, akkor még inkább ebbe fogják látni a jövőt.
Ugye két szövetségről beszélünk, az Észak-Atlanti Szövetségről, a NATO-ról, illetve az Európai Unióról, az EU-ról. Ugye az Európai Unión belül is ugye önálló hadsereg létrehozása is napirenden van, a Frontex megerősítése, 10 000 fő, nem tudom, hogy mekkora létszám egy ilyen védelemnek, legalábbis a külső határok védelmeinek, de létrejöhet-e a NATO-n kívül egy védelempolitikai együttműködés a Szigetország és a kontinens között?
Valószínű valami lesz, mert legalábbis eddig az volt az elképzelés, 90-es évekre visszamenőleg, hogy ne legyen duplikáció az EU és a NATO között, tehát azért valamiféleképp termegosztás legyen, mert valóban párzamos struktúrákat képíteni az rendkívül költséges lenne, főleg úgy, hogy a jelen pillanatban az amerikaiak nagyon nagy nyomást gyakorolnak az európai NATO tagokra, hogy többet költsek a védelemre.
Ugye 2%-et a GDP-nek, sőt Trump nyár elén belengedte a 4%-ot is egy-két napra.
Igen, és ez, amikor a németek esetében, akik jelen pillanatban egész 2,1%-nál tartak, 30-40-50 plusz milliárdot jelentene évenként, tehát elég jelentős összeget vonna el más területekről. És hogyha most hozzáveszünk azt, hogy ez a NATO, és hogyha az Európai Unió a NATO-tól függetlenül akar képíteni képességeket, akkor a 2% nem is elég a védelemre, hanem akkor ez lenne a NATO, plusz még akkor a saját védelemre kellene x százalékot fordítani, ami például szerintem politikailag teljesen elképzelhetetlen. Hozzá kell tenni azt, hogy ilyen pillanatban kicsit trükköznek az európaiak, mert sokan ugye azt csinálják, hogy ugyanazok az egységeket ajánlják fel a NATO-nak, meg a képességeket a NATO-nak is, meg az európai védelmi együttműködésnek is. Tehát, és itt mindig viták voltak arról, hogy hát az európaiak mikor lépnének önállóan, hogyha csak európai érdekekről van szó, mondjuk főleg a térségben, mediterrán és itt tovább, és ahol amerikai érdekek nem forognak kockán, akkor az európaiak kapnának elsőbséget, viszont a libiai háború megmutatta, hogy az európaiak a képességei nagyon korlátozottak, tehát egy tizedrangú ország ellen az európaiak az amerikai logisztikai ellátás és célra vezető és egyéb képességek nélkül még Libiában se tudtak volna hatékonyan fellépni.
Elképzelhetőnek tartja, hogy az Egyesült Államok viszonya a NATO-hoz, illetve az Európai Szövetségi Rendszerhez megváltozhat a Brexit után?
Nem vagyok biztos benne, ugyanis azért látni kell azt, hogy igaz, hogy egyfajta ilyen lehetőségítése, mindig azt mondták, hogy Nagy-Britannia az amerikaiaknak a trójai a faluva az Európai Unióba.
Sőt, ez egyik legnagyobb szövetség is.
Legnagyobb szövetséges, és hát az európai mondjuk föderális és nagyon centralizált állam, vagy mondjuk politikai entitás azért nem az amerikaiak érdeke, és a britek ezt mindig nagyon hatékonyan tudták akadályozni, hogyha ők kilépnek, akkor azért megerősödnek a föderalisták Európába. Viszont hozzá kell tenni azt, hogy itt nem csak Európa profitál az amerikaiaknak a katonai jelenlétéből, hanem az amerikaiak is nagy-nagy mértékben profitálnak abból, hogy Európában jelen lehetnek. Tehát a NATO nem egy emberbaráti szervezet, nem egy filantróp vállalkozás, azért látni kell azt, hogy nagyon komoly amerikai érdekek fűződnek ahhoz, hogy Egyesült Államoknak az első vonalbeli védő vonala az Európában legyen, és te pedig az első támok keleti partjain. Nem is szólva arról, hogy az amerikai katonai jelenlét ez milyen politikai és gazdasági hát implikációkat hordoz maga után, akár Németországba, Lengyelországba, balti államokba, Olaszországba, Spanyolországba és így tovább.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő az ELTE tanára volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a kívást.
A műsor meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján vagy híroldalán az infostart.hu-n. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra.